Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót adni nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad, és bennetek lesz. Nem hagylak árván titeket. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő, s a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azzal a napon meglátjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Aki parancsaimat ismeri, és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, az Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kiátkozhatom magam neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Pál apostol azt írta az egyháznak az olvasmányban, amit hallottunk, hogy megkapták a Szent Lelket, és örvendjenek benne. Mert van vigasztalójuk, van tanácsadójuk. Görögül parakleitoszuk, amely jelentése védő ügyvéd, aki közben jár értem. De nem csak értem az Istennél, hanem velem van, veletek marad, mondja Jézus. Tehát veletek együtt éli az életeteket, és segít a döntéseitekben, segít az életmódotokban, hogy mit is hogyan tegyetek. Szóval egy jó tanácsadó, egy jó vigasztaló ott van, amikor szükséges. De vajon halljuk-e mi a Szentlélek hangját? Engedünk-e, hogy bennünk lévő Szentlélek a lelkiismeretünkben szóljon hozzánk? Az egyházi hagyomány a Szentléleknek 7 ajándékát különbözteti meg. És ezt a 7 ajándéknak a gyökerét megkaptuk, hiszen valamennyien meg vagyunk bérmálva. Valaki 14 évesen, 16 évesen, 18 évesen, felnőtt megtérők esetében kicsit később, de megkaptuk a Szentlélek pecsétjét és a benne lévő 7 ajándékot. Az első a bölcsesség ajándéka. Bölcsesség lelke, mely a természet fölötti értékelésére tanít meg bennünket. Nem véletlen, hogy a teológiának a bevezető tantárgya a filozófia, aminek jelentése görögül metafizika, tehát a fizikán túli valóság. Hogy az élet nem csak a materiális, kézzel fogható dolgokból áll. A görög bölcsesség megállapította úgymond a sarkalatos erényeket, okosság, ugye a helyes életvezetés jelenti az okosság, az erősség, igazságosság, mértékletesség, de ismerjük a Szentlélek által adott úgymond isteni erényeket is, hit, remény, szeretet is. Ezek úgymond nem kézzelfogható valóság. Hiszen az okos életvezetés az nem kézzelfogható. Hát lehetünk nagyon sikeres vállalkozók, kézzelfogható eredménye van, hogy a vállalkozásunk működik, de közben a családunk szétesik. És lehetünk nagyon okosak, több nyelven beszélhetünk, de nem értek a szerettem nyelvén. Bizony, van valami, ami túlnyúlik a materiális világon, amely értéket, eszményképet ad, amin érdemes elindulni. Akik a hazáért adták az életüket, úgymond a jövőért adták az életüket, a gyermekeik, unokáik jövőért. És pusztán a kézzelfogható valóság az az, hogy az ember él vagy meghal, de a személy valósága az, hogy tud áldozatot hozni. Az értelem lelke segít abban, hogy a hitigasságokat a valódi tartalmuk szerint fogjuk föl. Tanulunk imádkozni. Mi Atyánk? Akkor megtanultuk gyermekként, és most is mondjuk, de sokszor elhadarva. De ha belemegyek a mélységébe, duxináltum, evez a mélyre, hogy mondja a latin, akkor már rögtön az első megszólítástál apa, édesapa, a mi Atyánk, igazi jelentése, abba, apuci, Az Isten kapcsolatunk személyes. És mert több eszem első személyben fogalmazunk, az azt is feltételezi, hogy akkor mi testvérek vagyunk, akik így szólítjuk meg az Istent. Egy másik verset nézünk közelebbről, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor nem csak az én kenyeremről van szó, hanem a másik ember kenyeréről is. És ebből gyökerezik az egyház társadalmi tanítása. Mindenkinek megadni azt, ami jár, az élethez való minimumot. Mert nem tehet arról, hogy valaki hova születik. Sem tehet arról, hogy a globális felmelegedés miatt kiszáradnak a folyók, elmegy a nincs hal, nincs táplálék. És akkor felelős vagyok a világért is, nem csak a közvetlen környezetemért. A tudomány lelke segít megkülönböztetni a helyes tanítást a helytelentől. Amiért persze az egyház, amikor ezt így megfogalmazta, világos, hogy az eretnekségekre gondolt. Áriános eretnekség, és a többi. De ha most szétnézünk, látunk annyi, úgymond, tév tanítást, tév dolgot, félre magyarázást, csúsztatást. Külön szemináriumon vettük ezt erkölcs teológián, hogy úgy olvassuk a híreket, hogy hogyan csúsztat az információ. Sokak véleménye szerint. Mi az, hogy sokak? Mindenki megelégedettségére. Mi az, hogy mindenki? Hogyan akarja befolyásolni az olvasó, a cikkírója? És bizony rádöbbenünk arra, hogy az élet nem fekete-fehér, hanem valahogy szinten összefüggések vannak, illetve mindenkinek van valami vaja a füle mögött. És persze a másik oldalt akarja kicsit lehúzni, hogy magát jobb színbe tüntesse föl. És akkor nekünk tudni kell disztingválni. Tudnunk kell átlátni a szitán. És tudni kell azt is, hogy az igazság nem pusztán egyoldalú. A tudomány lelke segít abban, hogy meg tudjuk különböztetni az igazt a hamistól, a csúsztatást a tiszta víztől. A negyedik a jó tanács lelke, mely segít eligazodni az időszerű teendőinkben. Tanácsot kapunk arra, hogy mit tegyünk. És amikor érezzük a szívünk mélyén, hogy most ezt nem így kéne, most gyerek példával élve, hát tanulni kéne, de most én ki akarnak menni az udvarra játszani. Vagy valaki elhívott valahova, és ez milyen jó, és barátság, de a szíve mélyén érzi az ember, hogy ez menekülés a tanulás elől. Jó tanácsot kapunk arra, hogy mit tegyünk. Mi az, ami hosszú távon jó? És ebből következik a lustaság bűne is, hogy lusta vagyok követni a jó tanácsot, megmaradok egy állapotban, és nem akarok változtatni. Fiatalként talán a tanulás, de középkorúként az elköteleződés, hogy Papiklós professzor úr szeretem idézni, professzor urat, lustaság az, hogy 6 évig udvarolok a piroskának, és még nem döntöttem el, hogy elvegyem a feleségül. És akkor eltelnek az évek. Közben pedig a biológia óra megketyeg. És idős korban is a lustaságra állt az, hogy nem látom be, hogy bizonyos dolgokat abba kéne hagyni. Hogy ne vállaljam túl magam. És akkor nem leszek türelmetlen, és nem fog csúnyán beszélni szokásom ellenére. Az erősség lelke, amely az Istenbe való bizalmat erősíti a megpróbáltatások idején. Vannak megpróbáltatások, vannak keresztek, vannak betegségek, vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megoldani. 6. diákon mondta Szentendrén, hogy az a lelki erősség, hogy apa és anya veszekszik, és te nem szólsz közbe. Bizonyos dolgokat egyszerűen ki kell bírni. Antoine d'Exupéry, a kisherceg írója, vallásos író, írja azt, hogy egy imádságában, hogy azért kér erőt az Istentől, hogy legyen türelemmel. Mert bizonyos dolgok úgy oldódnak meg, hogy nem teszünk semmit. És meg kell nekünk is hagyni az Istennek a munkaidőt, a munkavégzést. Nem biztos, hogy mindig az Isten helyett kell nekünk dolgozni. A jámborság lelke növeli a hódolatot az Isten iránt, és megóv a szolgai lelkülettől. És ez utóbbi nagyon érdekes. Mi az, hogy szolgai lelkület? Hogy azért teszi valaki valamilyen jót, mert várja a visszacsatolást, az értékelést. Mert a főnök megdicsér érte. És ha nem látja a főnök, akkor én nem teszem a jót. Pedig a jót önmagáért tesszük, a lelkiismeretünkből, külön jutalmazás nélkül, külön dicséret nélkül, mert ez lelkiismeretünkből származik. És nagyon érdekes, hogy amikor nem kapom meg a óhajtott dicséretet, akkor magam baroskodok. És magamat nem értékelem helyes módon. Kipling írja a hadcímű versében, hogy őszinte tudsz, király előtt is őszinte emberi tudj maradni. Pont, édes fiam. Hogy akkor vagy ember, ha te tudsz önmagadhoz hű lenni. És végül, nem utolsó sorban, az istenfélelem lelke, mert nem azt jelenti, hogy félek az Istentől, hanem félem őt megbántani. Félek tőle elkerülni. Jó vele lenni. Kicsit olyan, mint amikor nem akarom összeköszolni a ruhát, vagy elszakítani, mert anyának ezzel munkát adok. Sem akarok csalódást okozni. Mert jó együtt lenni. Kapcsolatainkban, párkapcsolatunkban, gyerekünkkel, unokánkkal kapcsolatban, olykor nyílik az olló, hogy valahogy nem értjük egymást, és akkor úgy érzi az egyik, hogy nem jó otthon lenni. És az a kommunikáció az, hogy merjünk őszintén beszélni. Mert akkor jó otthon lenni. Akkor nem fog távolodni. Akkor keresem a másik társaságát. Akkor lehetek a másik mellett önmagam. Nem kell rejtenem a sebeimet. Nem kell alakoskodnom. Nem kell átgondolnom többször, hogy hogyan fogalmazzak, hogy ő ne bántódjon meg. Az Isten nem alakoskodik velünk szembe. Valahogy látja azt, akik vagyunk. Csak mi vagyunk, akik rejtjük a sebeinket. Ugye Ádám Éva nem veszi észre, hogy mesztelen, amikor vesz a rosszodás fájáról, akkor takarja el magát. Mindkettő egymás elől is eltakarják magukat. Az Isten félelem megúv attól, hogy ne tagadjam meg azt, aki vagyok az Isten színe előtt. Istenem, szeretsz engem, és én is szeretlek. És ezáltal úgymond transzponens vagyok, és hiteles az Isten, és aztán fele barátok előtt is. Mert ha Istennel szemben őszinte vagyok, akkor könnyű másokkal szemben is őszinte lenni. És ha másokkal szemben őszinte vagyok, akkor az Istennel szemben is könnyen gyakorlom az őszintességet. Kedves testvéreim, a Szentlélek ajándékait megkaptuk, csak azért imádkoznunk kell, hogy az a hajtás a szárvaszok kenjen és gyümölcsöt teremjen. És a Szentléleknek vannak gyümölcsei. Pál apostol fogalmaz meg a Galata levélben. Mert ez az életmód, hogy én hallgatok a Szentlélekre, aki szól a lelkiismeretemben, gyümölcsöt termel, amelyet tudok adni. És ezeket a gyümölcsöket én csak fel szeretném sorolni. És ha valamelyiket úgy érezzük, hogy hiányzik bennünk, akkor el kell indulnunk azon az úton, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy adja meg azt az ajándékot, amely gyümölcsöt terem bennünk. Az öröm gyümölcse, a békesség, a türelem, a béketűrés, a jóság, a kedvesség, a szelídség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás, a tisztaság, és végül a szeretet gyümölcse. Amen.
Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallották. Mária Rádió. Nézőpont.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.